Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 12. fejezetéből fogjuk olvasni, és lassan-lassan közeledünk az Igazság szabaddá tesz című sorozatunknak a végéig, mert az új évad kezdetén, valamikor október magasságában belevágunk Jób könyvének a tanulmányozásába, és a római levelet pedig lezárjuk, valamikor a vezetőségi csendes hétvége után szeptember végén fog majd erre sor kerülni. De hát ez nem jelenti azt, hogy az utolsó néhány fejezet a római levélből nem lenne ugyanolyan hangsúlyos, mint az eddigiek. Hát ezt most is tapasztalni fogjuk. Úgyhogy így olvassuk a 12. fejezetet a 9. verstől a 21. versig. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól. Ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged, és te vagy minden, amire igazán szükségünk van. Urunk, kérünk, hogy a mai délelőttön is ajándékozz meg önmagaddal, és engedd meg, hogy hozzád igazodva olyanokká váljunk, mint te. Amen. Foglaljatok helyet. A szeretet ne legyen képmutató. És aztán következik egy 20 tételből álló felsorolás, egy nagy-nagy lista, mint egy tűzijáték, aminél egyik jön a másik után, és azt érezzük, hogy azt, amíg ezt is kellene csinálni, meg ezt is kellene csinálni, hú, ez de jó, ez nem annyira megy, ez egy kicsit megy, ez nagyon nem megy, ezt el se tudom képzelni, hogy hogy kellene csinálni. Pál apostol, mintha ránk ömlesztene egy ilyen hatalmas elvárás halmazt, hogy hát mit is kellene pontosan csinálni. És azzal kezdi, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Miért ezzel vajon? Miért ez az elsődleges dolog, amit a gondolkodás módunk megváltoztatása után a legeslegfontosabbnak tart? Ugye Ruben prédikált néhány héttel ezelőtt arról, hogy az értelmes élet titka ezen a földön, hogyha értelmesen, kiegyensúlyozottan, józanul szeretnénk élni ezen a földön, úgy, hogy boldogok legyünk, ennek az életnek a titka az, hogyha hozzáigazítjuk a gondolkodásmódunkat, az értelmünket ahhoz, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk erről az egész földi életről. Mert ugye néhány verssel korábban ezt olvassuk, hogy az Isten irgalmasságára kérlek azért benneteket, szeretett testvéreim, hogy szánjátok oda a ti testeteket, az egész lényeteket Istennek élő és szent áldozatul. Miért? Azért, hogy megítélhessétek, hogy mi az, ami jó. Ezek szerint az Istennek való odaszánás nélkül nem tudunk különbséget tenni jó és rossz között. Azért kell odaszánnunk magunkat Isten megismerésére, mert különben nem fogunk tudni különbséget tenni jó és rossz között. És a Bibliának egy sokkal távolabbi, régebbi könyve az Ószövetségben azt mondja, hogy amikor az ember nem tud különbséget tenni jó és rossz között, az olyan, mint amikor a kisgyerek nem tud különbséget tenni a jobb és a bal kezek között. Tehát elég alapvető dologról van szó, amikor azt mondjuk, hogy oda kell szánnunk magunkat Istennek, az ő megismerésének, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy ő mit tart jónak. Hogy megítélhessétek, hogy mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval azt mondja Pál, hogy miután megérted, hogy hogyan gondolkodik Isten, az nagyon is aktív cselekedeteket fog eredményezni az életedben, ami elszakít a rossztól, és elkezd hozzá közelíteni a jóhoz, hozzá igazodni a jóhoz. Ezek szerint az embernek alapvetően arra szól a hajlama, hogy a rossz felé húzzon. Ahhoz nem olyan bonyolult igazodni. Ez van bennünk. A gonoszhoz igazodni nem esik nehezünkre, a jóhoz annál inkább. Na és ezek után azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet ne legyen képmutató. Mert ha a szeretet képmutatóvá válik, ha az Istennek tetsző élet, amit egy gondolatba csomagolva, akkor nevezzünk szeretetnek, ez az Istenhez igazodó élet. Ha az Istenhez igazodó élet elkezd képmutatóvá válni, ott mindenki elveszik. A képmutatás szava görögül ugyanaz, mint a színészkedésé. A színészkedésé. Aki képmutató, az színészkedik. Voltunk egy koncerten a minap, itt a belvárosban, és egyébként nagyon jó koncert volt, szeretem az együttest, és jó hangulatot csináltak, meg érdekes volt együtt lenni, szerintem volt vagy 10 000 ember ott a főtéren, és amikor a színpadról azt kiabálja az előadó a közönségnek, hogy imádunk benneteket, és erre a közönség felordít, és élvezi, hogy végre valaki imádja őt. Hogy végre valaki kifejezi felé a szeretetet. És hát tudható az, hogy ennek a nagy része műsor. Hát persze. Hát hány embert ismerhettek ezek az előadók onnan a tömegből? Engem biztosan nem. Mégis azt mondta, hogy imád. Mennyire tudunk kötődni egy-egy előadóhoz, művészhez, színészhez, igaz? És azt mondjuk, hogy ahogyan abban a filmben alakított Brad Pitt, én olyan szeretnék lenni. Vagy legalábbis megközelítőleg olyan. És tényleg egy picit a viccet félretéve, a színészeknek ez egy állandó dilemma az életükben, hogy mennyire azonosulnak a szerepükkel. És hogy amikor kilépnek a szerepükből, akkor hogyan tudják megértetni az őket körülvevő világgal, hogy ők bár képesek eljátszani egy szerepet annyira, hogy elhiszed neki, hogy ő az, de amikor ki kell szállni ebből a szerepből, akkor lehet, hogy ő egyáltalán nem érzi magát annyira szépnek, lehet, hogy egyáltalán nem érzi magát annyira okosnak, mint amit az a karakter játszott, lehet, hogy nem annyira gazdag, mint amit az a karakter játszott, lehet, hogy nem annyira empatikus, és így tovább. És amikor kiszáll ebből a szerepből, állandóan ott van az a konfliktus, amivel szembesülni kell, hogy hát én nem vagyok az. De mégis el kell játszanom újra és újra. És aztán, amikor azonosítanak azzal a karakterrel, és utána készül rólam egy fotó, amikor nincsen annyira szépen belőve a hajam, meg nem vagyok annyira kisminkelve, meg kiderül, hogy nem is vagyok annyira szeretetteljes, mint az a karakter, hát akkor ezen csámcsog az egész világ. És ebből élnek meg a bulvár magazinok. A szeretet nem válhat színészkedéssé. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy iszonyodjatok attól, hogy képmutatóvá váljatok. Iszonyodjatok. Hát nem tudom, hogy azt, amitől ti iszonyodtok, azt mennyire szeretnétek mondjuk megölelni. Gondolj egy olyan dologra, amitől tényleg iszonyodsz. Amitől úgy érzed, hogy borsódzik a hátad, a kezeden feláll a szőr, úgy összeugrik minden izmod. Mi az, amitől igazán iszonyodsz? Mutatok egy-két dolgot. Mondjuk a póktól szoktunk iszonyodni, így van? És nézed ezt a kedves kis jószágot, és mondjuk, aki nem annyira kedveli Istennek ezt a csodás teremtményét, az most nem biztos, hogy azt mondja, hogy ide a keblemre, pókica. Nem? Ez olyan, amitől vannak, akik itt a teremben iszonyodnak? Hát még nem is kell ekkorát látni, nem? Egy sokkal kisebb is elég, hogy iszonyodjunk tőle. Oké. Aztán a következő... Mondjuk ki az, aki szeret ilyen sötét helyeken egyedül gyalogolni éjszaka? Hát én nem mondom, hogy nem vagyok egy erős és bátor ember, de ilyen helyeken nem szeretek sétálgatni. Egyedül a sötétben. Tehát a sötét is valami olyan, amitől úgy zsigerből írtózunk a legtöbben, így van? Iszonyodunk tőle, nem kívánkozunk oda. És hát aztán mindenkinek megvan, hogy mi az, ami éppen az ő iszonyatát kiváltja. Hát én nem tudom, sokat gondolkodtam már rajta, hogy miért, de én például az ilyen dolgoktól iszonyodom. Kérem szépen a harmadik képet. Mi ez? Ez egy vízerőmű. Fogalmam sincs, hogy miért, de gyerekkorom óta, ahol sok víz bezárva, mélyen, ilyen vas meg fém között találkozik, fú, dobjatok rám inkább pókot, mint hogy egy ilyennek a közelébe kelljen mennem. Szóval te is tudod, hogy mi az, amitől iszonyodsz. Amitől zsigerileg el akarsz távolodni. És akkor most gondolj arra, hogy Isten azt mondja, hogy a rossz, az tényleg rossz. A bűn az tényleg olyan, amivel nem akarnál egy ágyba befeküdni, például egy pókkal. Hogy a bűn az tényleg olyan, amit nem akarnál ölelgetni, nem akarnál megfogni, nem akarnád a házadban tudni. A gonosz, a bűn, a rossz, az ilyen. És mégis hogy vagyunk mi a legtöbb esetben a bűnnel? Hát úgy, hogy azért annyira csak nem lehet ez rossz. Hát uram, neked is látod kéne, hogy ebben azért igazából van valami jó, vagy legalábbis nekem jó. És tudjátok, ez a bűnnek, a gonosznak az egyik legrafináltabb tulajdonsága. Hogy úgy jelenik meg, mint ami vonzó. Úgy jelenik meg, mint amivel együtt akarsz lenni. Nézzétek Mózes első könyve 4. fejezetének a 7. versében a bűnről Káinnak ezt mondja az Úr. Ugye így kezdődik, hogy miért horgasztottad le a fejedet, Káin? Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Majd erről később még szó lesz. Azt mondja, hogy a bűn pedig ott leselkedik az ajtód előtt, és rád vágyódik. És tudom, hogy említettem már nektek, de szeretném nagyon-nagyon mélyre vésni. A vágyódásnak ez a szava az ugyanaz a szó, mint amivel Évának azt mondja Isten, hogy vágyakozni fogsz a férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Tehát a bűn csábítása az olyan erőteljes és annyira vonzó, mint a szexuális kísértés. És ettől ennyire vad. A gonosznak ezért van ereje. Mert az ajtódban nem egy pók jelenik meg, meg nem egy rémkép egy sötét sikátorról, vagy bármiről, amitől iszonyodsz, hanem az ajtódban megjelenik egy vonzó és sármos férfi, hogyha nő vagy. Az ajtódban megjelenik egy olyan nő, akivel azonnal ágyba akarnál bújni. És zsigerileg minden oda vonz ahhoz. És ezért aztán Pál apostol azt mondja, hogy amikor elkezdesz hozzáigazodni Isten gondolkodásmódjához, oda kell szánnod a testedet, a lényedet. Ezt nem lehet megjátszani, ne kezdj el színészkedni. Maximális őszinteségre van szükséged, mert a gonosz így fog megjelenni. És minden estől rád vágyódik, el akar nyelni. El akar pusztítani, meg akar ölni. A képmutatás meggátolja a hitbeli fejlődésedet. És ezt nagyon-nagyon komolyan kell venni. Azért ezzel kezdi Pál apostol, hogy hogyan is kellene az Istennek tetsző élethez hozzáállni. Azért ezzel kezdi, mert hogyha ez nincs a helyén, akkor minden további hitbeli fejlődés megakad. És sajnos Isten népe között, amikor valaki nem ismeri helyesen Istent, vagy egy gyülekezet nem ismeri helyesen Istent, és persze a gyülekezet az egyes emberekből áll, amikor nem ismerjük helyesen Istent, akkor azt gondoljuk, hogy nekünk meg kell felelnünk neki. És ezért is kezdtem úgy, és most szeretném helyes mederbe terelni, hogy úgy tűnik, minthogyha Pál apostol itt adna nekünk egy 20-as listát, hogy na, akkor lehet kezdeni a megvalósítás, drágáim. És összenyom bennünket ez a sok minden. De Isten ezeket nem elvárásként fogalmazza meg felénk, hanem azt mondja, hogy ha elkezdesz hozzáigazodni Istenhez, akkor ezek természetes módon kiformálódnak benned. Elkezdesz olyanná válni, amilyen Isten. És nem lesz nehéz szeretni a másikat, nem lesz nehéz gyengédnek lenni a testvéredhez a gyülekezetben, nem lesz nehéz, pedig mennyire bitang nehéznek tűnik, aki téged megbántott, megsértett, aki az érvényesülésednek az útjába áll, mennyire nehéz azt mondani, hogy nem fogok a rosszal rosszért fizetni. Nem fogom a bosszúállás jogát az én kezemben tartani. Nem fogom. Hanem lemondok, mert Isten így gondolkodik. Ezeket nem is lehet erőből megcsinálni. Ezeket szeretetből lehet megtenni. A szeretet viszont őszintességet követel. Maximális őszintességet Isten előtt. Isten nem tud mit kezdeni a képmutató szívvel. Nem tud vele mit kezdeni. Isten szeretné a szívedet olyanná formálni, ami érti az ő gondolkodásmódját, és ezért olyanná is válnak az élet, olyanná is válik az élet gyakorlatod, mint amilyen, ahogyan Isten cselekszik. De a képmutató valaki elkezd egy felvett szerepet eljátszani, azzal nem tud mit kezdeni. És a gyülekezet, hogyha nem érti ezt jól, akkor a képmutatásnak a meleg ágyává válhat. Na ez egy nagyon vad igazság. Kevés olyan hely van, ahol könnyebben kifejlődnek a képmutatók, mint a gyülekezet. Miért? Hát azért, mert a gyülekezetben, ahol olvassuk ezeket az igéket, amiket önmagunkra nézve maximálisan kötelezőnek tartunk. Így van, hiszen ezt mondja Isten. És amikor nem értik meg Krisztus követői, hogy erre nem erőből neki kell állni, hanem el kell kezdeni még jobban szeretni Istent, és el kell kezdeni keresni és megismerni az ő gondolkodásmódját, és azt komolyan venni, ha ezt nem értik meg, hanem elkezdik erőből csinálni, akkor szükségszerűen egy versengő szituáció fog kialakulni. Ki a jobb? Ki jobban hívő? Ki az, aki többet meg tud valósítani Pál apostol Róma 12-beli 20-as listájából? Én kevésbé vagyok képmutató, mint te. Nem, én vagyok kevésbé. Akkor én jobban szeretlek. Nem, én szeretlek jobban. Hát hajrá egyébként, a szeretetben lehet versengeni. Isten nem tud mit kezdeni a képmutató szívvel. Sándor, gyere, kérlek, szeretném ezt bemutatni. Tehát Isten a Szentlélek által elkezd beszélni hozzád. És hogyha nem jól ismered őt, hanem azt gondolod, hogy egy hívőnek mindig jól kell lenni. Hogy egy hívőnek mindig formában kell lenni. Hogy egy hívőnek mindig megfelelően kell tudni válaszolni. Hogy egy hívőnek nem lehet gond a házasságában. Mindjárt eljössz. Hogy egy hívőnek a gyerekei mindig jól viselkednek. Hogy egy hívő a férjéhez vagy a feleségéhez soha egy rossz szót nem szól. És akkor elkezded végig gondolni az életedet, hogy hát arra gondolok, hogy tegnap mit mondtam a feleségemnek, hát akkor ehhez képest mindenki jobb nálam. Hogyha látták volna, hogy mit csináltam tegnap a gyerekemmel, és akkor így mész össze egyre inkább. Hogyha tudnák, hogy mi zajlik a fejemben időnként, hát akkor én hogyan érjek fel azokhoz, akik az Isten népe. És akkor jön a színészkedés. És Isten pedig megáll veled szemben, és azt mondja, hogy jól vagy, Sándor?
Köszönöm szépen, én jól vagyok.
És minden oké, bocsánat, azt hozzá kell tennem, hogy bármi, ami a valósággal érintkezne, az csak a képzelet szüleménye, jó? Tehát itt egy fiktív szituációról van szó, jó? Lehet ő most Géza is, jó? Nem Sándor. Tehát bármilyen egyezést, tudjátok, mint a filmek elején, az a fikció. Jó? Tehát egy fiktív szereplő, tehát Géza. És azt mondom, hogy... És egyébként a házasságoddal minden oké?
Köszönöm szépen, én jó vagyok.
De tehát láttam tegnap, hogy azért ott szikrázott közöttetek a levegő, úgy szeretnék segíteni.
Köszi, de meg vagyunk, minden oké.
Láttam, hogy tegnap a fiaddal volt egy kis szóváltásotok. Elég sok emberrel foglalkozom, hidd el, hogy ha gondolod, akkor szívesen segítenék, hogy valahogy ez mederbe terelődjön.
Köszönöm szépen, de jó vagy.
És amúgy a munkahelyen minden oké, mert láttam, hogy tegnap a főnököd, hát nem szépen beszélt veled, és azokkal is tudnánk foglalkozni, ami ott a szíved mélyén megfogalmazódott vele kapcsolatban.
Köszönöm szépen, de jól vagyok.
Nagyon örültem a beszélgetésnek, tudod, szépen. Hogy rám mindig számíthatsz, Géza.
Nagyon szépen, köszönöm, de már mondtam, jó vagyok.
Köszönöm. Na hát valahogy így néz ki. És hát persze nevetünk rajta, de egyébként tudjuk, hogy Géza ott lakik bennünk. Tehát, hogy mit tud kezdeni Isten akkor a szíveddel, amikor azt mondod, hogy hát ne piszkáld a házasságomat, ne piszkáld a gyereknevelésemet, ne piszkáld azt a bűnt, amivel nem akarok foglalkozni, ahhoz a függőségemhez végképp ne nyúj, ami miatt szenvedek. Mert ha azt egyszer valaki megtudná, és az a gond ezzel, hogy a képmutatás ezért befagyasztja, megrekeszti, meggátolja a további hitbeli fejlődésedet. Mert a hitbeli fejlődés az azt jelenti, hogy egyre mélyül a kapcsolatod Istennel. A gondolkodásmódod, az értelmed egyre inkább megújul, és megérted, hogy mi az igazán jó, mert anélkül nem fogod érteni, mi a jó. És aztán, amikor az értelmed megváltozik, akkor nem lesz annyira nehéz odaszállni a testedet és az egész lényedet. De hogyha valaki mindig jól van, azzal Isten nem tud mit kezdeni, és Isten pedig úriember ennek adja jelét az Édenkert óta, mióta kijöttünk, hogy higgyétek el, hogyha Isten tehetné, akkor belenyúlna a szívedbe, kivenni azt, ami nem kell, berakná azt, ami kell, azonnal rendbe rakná a házasságodat, azonnal megoldaná a gyerekeidnek a helyzetét, azonnal megoldaná a munkahelyi kérdéseidet, de miért nem teszi? Azért, mert nekünk szabad akaratunk van. Így aztán Isten úriemberként mindig csak kérdéseket fog feltenni. És ismered ezeket a kérdéseket. Nagyon jól ismered ezeket a kérdéseket. Amikor elkezded egy necces szituációban hallani valahol itt belül, hogy állj, most állj, azt már ne mondd ki, azt már ne idd meg, azt már ne nézd meg, azt most már kapcsolt ki. És ez mindig szelíd, de halk és határozott, azt most már ne. Fejezd be, hogy így gondolkodsz magadról. Fejezd be, mert én szeretlek. Ne mondd azt, hogy kicsi vagyok, és értéktelen vagyok, és semmire kellő vagyok, és ne mondd azt, hogy így nem ér semmit az életem. Elég. Értitek? És amikor Isten megáll így előtted, és meg akar ölelni, és azt mondja, gyere, beszélgessünk ezekről a kérdésekről, akkor, hogyha valaki mindig jól van, akkor azzal nincs mit kezdeni. Na hát ez az, amit Jézus maximális őszintességgel hozott mindig a farizeusok elé. Maximális őszintességgel és féltő szeretettel mindig szembesítette őket azzal, hogy a képmutatás az nem pálya. Hogyha volt olyan ebben a történelemben, aki azt gondolta magáról, hogy nagyon szereti Istent, akkor azok a farizeusok voltak. És nézzétek, hogy mit kell mondania nekik Jézusnak. Máté 23.13-ban ezt mondja. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok sem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Ez nagyon vad. Hát az egész gyülekezetünk küldetése arról szól, hogy hívjuk be Istennek, Isten országába az embereket. Hogy hívjuk be oda az embereket. És Jézus azt mondja, hogy ha a szeretet elkezd képmutatóvá válni, és színészkedésből szeretetet színlelünk, akkor az azt eredményezi, hogy becsukódik a menny ajtaja az emberek előtt. Ez elképesztően kemény, és ezt nem is lehet jobban kifejezni. Azt mondja, hogy annyira meg tud vakítani a színészkedés, annyira bele lehet ragadni egy szerepbe, hogy nem tudsz tovább menni Isten megismerésében, és azt sem fogod fel, hogy te magad valójában nem vagy követő. Mert hogyha úgy cselekszel, hogy azzal bezárod a mennyek ajtaját, hát az minden, csak nem Krisztus követés. És annyira meg lehet vakulni a folyamatos szerepjátékban, hogy azt gondolod, hogy a helyeden vagy, és te vagy a vakok vezetője, és közben pedig kimaradsz azokkal együtt, akiket be akarnál hívni. Folytatja ezt Jézus, és ezt mondja. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, akkor a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Ma ez egy rosszul működő keresztény gyülekezetnek a látképe. Megmozgatunk minden követ azért, hogy emberek jöjjenek ide be, és találkozzanak Istennel. De ha itt képmutató szeretettel találkoznak, akkor ugyanúgy elkárhoznak, mint azok, akik ide hívják őket. Érzitek ennek a súlyát? Ez elképesztő. Hát ezért mondja Pál, hogy a rossztól, a gonosztól, a képmutató szeretettől, attól iszonyodni kell. Viszont a jóhoz ragaszkodni, hozzá kötni magadat. A képmutatás meggátolja a hitbeli fejlődést. Az őszintesség azonban utat nyit a változáshoz. A lehetetlennek tűnő változtatásoknak a Szentlélek a mestere. A lehetetlennek tűnő változtatások a Szentlélek számára csak olyan, mint egy-egy állomás a te hitbeli fejlődésedben. Hát bízom benne, hogy ti is úgy vagytok, hogyha visszatekintetek a Krisztus követéseteknek a múltjára, akkor ott fogtok találni lehetetlennek tűnő helyzeteket. És ezeknek a lehetetlennek tűnő helyzeteknek a sokasága az ma már nem lehetetlen. Az megoldódott, így van? Pedig amikor benne voltál, és azt mondtad magadnak, hogy ebből hogy tudnék én megváltozni? Hogy tudnék ezen túljutni? Hogyan tudnék más emberré válni? Amikor ezeket feltetted, ott lehetetlennek tűnt. És hogy vagy ezzel ma? Nem azt mondom, hogy minden megváltozott. Vannak olyan dolgok, amit cipelünk folyamatosan. De a Szentléleknek kevesebb lett az ereje? Nem. Türelmetlenebb ma már hozzád a Szentlélek? Nem. Ugyanúgy ott van veled. Együtt járja veled a helyreállás útját, és azt mondja, amikor 132-szerre is még ugyanazzal a helyzettel szembesülsz, akkor azt mondja, hogy gyere, még mindig úton vagyunk. Menjünk tovább. Akkor most hagyd itt. Aztán, ha megint nem sikerül, akkor azt mondja, hogy most hagyd itt. Ezek állomások, amikre megérkezünk, és magunk mögött tudunk hagyni dolgokat. Azt írja Pál a tizedik versben. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. Na, ím egy dolog, amiben lehet versengeni Isten országában. A tiszteletadás. Ez olyan, amiben nyugodtan mondhatod, hogy én szeretnélek lepipálni téged. Hát hajrá! Én is olyan vagyok, aki ezzel dolgozom. Hogy szeretnék minél inkább tiszteletadó, minél inkább gyengéd lenni. Nem mindig sikerül. A gyengédségnek ez a szava, ez a családi intimitásra vonatkozik a görögben. Hogy a családjában az ember az nem vadállat jobb esetben. A családjában az ember azzal a gyengédséggel áll a családtagjaihoz, hogy holnap is velük fogok egy házban lakni, meg holnap után is. Azzal a nagyon mély, bensőséges, intim gyengédséggel, hogy hát mi vagyunk egy család. Máshol nem tudok annyira őszinte lenni, mint itt. És azt mondja Pál, hogy így tekints a gyülekezetre. Maximális őszintességgel. Az őszintesség Pál szerint egy életforma. A másik életforma a képmutatás, a szerepjáték. Nekünk nyilván nincsen más utunk, mint az őszintesség. Mindig és mindenek felett. Két utolsó személy, akik az őszintességben előttünk járnak, de hosszú utat kellett megjárniuk nekik is. Az egyik, tudjátok, sokszor hivatkozom rá, Jákob, és az ő nagy birkózása Istennel. 1 Mózes 32-ben ezt olvassuk. De fölkelt még azon az éjszakán Jákob, fogta két feleségét, két szolgáló leányát és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amilyen volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig. Ugye ez az a rész, amit hagyományosan Jákob tusakodásának szoktunk mondani, egy nagy birkózás Jákob és Isten között. És erre a nagy birkózásra egy áthazudott élet után kerül sor. Hát nem kell megvárni, hogy elkerülj egy olyan szituációba, mint Jákob, amikor úgy érző, végig hazudtam az egész életemet, engem is jól átvágtak sokszor, a feleségeim egymás között versengenek, a bátyám meg akar ölni, most jön velem szemben, mit tudok tenni? És ekkor azt mondja Jákob Istennek, hogy Uram, én annak idején diktáltam neked, hogy hogyan is szeretném ezt az egészet. És azt mondtam, hogy ha megőrzöl engem, akkor téged foglak szolgálni. És most nézd, itt vagyok, gazdagabb vagyok, mint bármikor is gondoltam volna, de jön a bátyám, és meg akar ölni. Segíts, kérlek. Nem akarok többet hazudni. Na most már a tiéd akarok lenni. És úgy búcsúzik el Jákob Istentől, hogy azt mondja, hogy nem bocsátalak meg el, amíg meg nem áldasz. Most már kell lesz nekem, te kell lesz nekem. De nem kell egy életet végig hazudni. Tragédia látni, hogy emberi életek hogyan mennek tönkre, körülöttünk, a képmutatástól, az őszintétlenségtől. A képmutatás, a nem őszinte élet, az folyamatosan ilyen hurkokban egyre inkább körülfon. Minél többet hazudsz, annál jobban megkötöz. És a végén nem tudsz szabadulni. De nem kell egy életet megvárni, hogy valamikor egyszer majd csak felkiálts, hogy Istenem, most már szabadíts meg, nem jó ez így. Mert ebben kapcsolatok mennek tönkre, a te személyiséged megy tönkre, elerodálódik az, aki te vagy. Nem kell megvárni. Hanem bele kell menni azokba a beszélgetésekbe Jézussal, mint ahogyan Nikodémus is belement, és ő a mai záró példánk. Az őszinteség utat nyit a változáshoz. Mert hogyha te őszinte vagy, és mersz kérdezni, akkor Jézus pedig fog válaszolni. És lehet, hogy az néha kemény lesz. Nézzétek Nikodémussal, mi történt. János 3.9. Nikodémus megkérdezte Jézustól, hogyan történhet meg mindez, vagyis az újjászületés? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Hát ez annyira tetszik nekem, hogy persze próbáljuk Jézust ilyen nagyon, nagyon puhának beállítani, akit mindig annyira szeretetteljes és gyengéd. És ez a kérdés sem nélkülözi a szeretetet és a gyengédséget, de egy villanás alatt őszinte tükröt tart Nikodémus elé. Hogy lehet az, hogy az egész életedet a Biblia tanulmányozására tetted fel, és nem tudod, hogy hogyan működik az újjászületés? Hogyan lehet? Na, tehát amikor őszinte kérdést mersz feltenni, akkor Jézus őszintén válaszol, és ennek a dinamikájában lehetséges a változás. Úgyhogy erre hívlak benneteket, mert a lehetetlennek tűnő változtatások a Szentlélek számára csupán állomások. egészen addig még eljutunk a mennyig. Amen. Gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, és aztán dicsérjük az Urat, és már most elnézéseteket kérem, de utána én gyorsan és angolosan fogok távozni. Kedves vendégeink, egyébként szeretném, hogyha tudnátok, hogy ilyenkor hagyományosan nagyon szeretnék meginni veletek egy kávét, és beszélgetni, hogy honnan érkeztetek, és egy kicsit ismerkedni, de most erre nem lesz lehetőségünk. Bármikor, amikor legközelebb itt jártok, emlékeztessetek, hogy vendégeim vagytok egy kávéra. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, szeretünk téged, és köszönjük, hogy egy olyan őszinte életre hívsz bennünket, amivel a változtatások azok lehetségessé válnak. És köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, hogy ismerjük fel, hogy a bűn az tényleg iszonyatos. Urunk, hozzád akarunk ragaszkodni, és hisszük, hogy ez átformálja a kapcsolatainkat itt a gyülekezetben, hogy ez kialakítja az egészséges kapcsolatainkat a minket körülvevő társadalomban, a környezetünkben. Urunk, így akarunk együtt menni tovább. Kérünk add, hogy a gyülekezetünk egy őszinte gyülekezet lehessen, ahol történhetnek bocsánatkérések, megbocsátások, ahol, Urunk, merünk kérdezni, és ahol merünk válaszolni, ahol nem kell félnünk, hogy a hazugságok különböző hurkaiba bele kavarodunk, hanem lehetünk azok, akik vagyunk, mert veled együtt járjuk a helyreállás útját. Kérünk, így maradj velünk, és szentelj meg bennünket. Amen.